Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 165. dicséretünk első versét, a 165. dicséret is szól hozzánk. Itt van Isten köztünk.
Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, előtte hulljon ti. Az, aki hirdetél, hallja itt az ígét, adja néki szívét.
Helyünket elfoglalva az 512. dicséret első 4 versét énekeljük. Az 512. dicséret így kezdődik, szólj, szólj hozzám. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, leborulunk előtted, és magasztalunk téged ezen a mai estén, mert itt lehetünk az ige körül, és ez hatalmas ajándék. Úgy csodálatos, hogy még mindig adod az ígét, még mindig figyelhetünk rá, engedhetjük, hogy a szívünkben kezdjen munkálkodni. És köszönjük, hogy ez az ige, ez a te áldott szavad. És Uram, ha te nem szólnál, mi is lenne velünk. Az emberi szó nem segít. Másrészt nem tudnánk téged megismerni. Fogalmunk se volna arról, hogy ki is vagy te. De köszönjük, hogy adtad az igét, amelyen keresztül kijelented magad, vagyis bemutatkozol, elmondod, hogy ki vagy te. És Uram, segíts, hogy oda tudjunk figyelni, hogy valóban meghalljuk azt, amit mondasz, és annak ismerjünk téged, akinek te kijelented magad. Ne mi alkossunk rólad véleményt, ne mi fogalmazzuk meg, hogy kinek gondolunk téged, hanem engedjük, hogy elénk áll, és azt mondod, én vagyok, ez vagyok, itt vagyok, és köszönjük, hogy te nem vagy messze, hanem itt vagy valóban, és velünk akarsz személyesen beszélni, szabad van hozzánk, ismered az életünket, tudod, mi van a szívünkben, tudod, hogy telnek a napjaink, tudod, mi a fontos a számunkra, látod, ha valamiben elakadtunk, vagy tanácstalanok vagyunk, és Uram, te már készíted a választ is a számunkra, megmutatod a kivezető utat, mert te soha a tieidet nem hagyod magára, és ezért áldunk és magasztalunk, és köszönjük, hogy egészen mélyre jöttél ide bele ebbe a földi világba, emberi formában. És köszönjük, Úr Jézus, hogy így hoztad közel számunkra az atyát, és az, hogy egyre jobban tudjunk téged szemlélni, hogy mindenkor rád figyeljünk, Urunk, mert amilyen te vagy, olyan az atya, és köszönjük a te szeretetedet, irgalmadat, az kegyelmet, amit elhoztál. És Uram, nem tudjuk megköszönni azt, hogy képes és kész voltál elmenni, értem, értünk a Golgota keresztjére. Hogy ennyire szeretsz, Uram, és ennyire azt akarod, hogy ott legyünk majd veled az örökké valóságban. És ezért még a véred is adtad. Köszönjük és kérünk, hogy most így szólj hozzánk szent lelkeddel, tedd a szívünket alkalmassa az ige befogadására, és könyörülj, hogy mindazt, amit mondasz, azt kezdjük el megcselekedni, kezdjünk azt szerint élni, hogy így tudjuk dicsőíteni a te nevedet. Kérünk így, légy itt velünk, és tedd áldássá ezt az alkalmat. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. A zsidókhoz írott levél első fejezete mind a 14 verséből. Tehát a zsidókhoz írott levél első versétől, első fejezet első versétől így van Isten igéje megírva. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült, annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha Isten, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd pedig atya leszek, és ő az én fiam lesz. Amikor pedig bevezeti az első szülöttet a világba, ismét így szól. Imádja őt Isten minden angyala. És az angyalokról ezt mondja ugyan, az angyalai szelekké teszi, és szolgái tűzlángjává. De a fiúról így szól, a te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Szereted az igazságot, és gyűlölöd a gonoszságot. Ezért kent fel téged Isten, a te Istened örömolajával társaid fölé. Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben, és a te kezed alkotása az ég. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok mind elavulnak, mint a ruha, és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha elváltoznak. Te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el soha. Az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Vajon ezek nem mind szolgáló lelkek? Azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. Ugye a mai nappal kezdtük el a zsidókhoz írott levelet olvasni, amelynek sem a szerzőjéről, sem a címzetjeiről biztosat nem tudunk. Annyi maradt fönt, hogy héberekhez íródott ez a levél. De ugye a héberek alatt már zsidó keresztényeket kell érteni, olyan embereket, akik meglátták a názáreti Jézusban a Krisztust, az Isten fiát. Akik már megvallották azt, hogy Jézus valóban Krisztus, Isten felkentje, küldöttje, ő a messiás, akit Isten megígért az Ószövetségben, és ez a messiás, ez a Jézus nem más, mint Istennek a fia. Tehát az első keresztényeknek ez volt egy hatalmas bizonyságtétele, hogy az a názáreti Jézus, az a testi alakban élő ember, ő az Isten fia. De nem úgy, hogy Isten fiává lett, hanem úgy, hogy ő Isten fiaként jött el ebbe a világba. Hogy már ő létezett azelőtt, mielőtt megszületett, mielőtt rátette a lábát erre a földre, és azért is lett emberré, azért tette a lábát a földre, mert így döntött. Tehát ő tudatosan lett emberré, és jött el ebbe a világba. Ugye lassan itt a karácsony, és arról fogunk beszélni, hogy megszületett a messiás, a megváltó, és sokszor ez a kisgyermek úgy le is köti a gondolatokat, és úgy kezeljük, mintha ő olyan gyermek lenne, mint mi voltunk. Igen, mint gyermek olyan, de nem úgy jött a világba, mint hogy mi jövünk. Mi nekünk fogalmunk sincs, hogy érkeztünk ebbe a világba. Nem mi döntöttünk. Majd valamikor elkezdünk tudatosodni, azt keressük, hogy mi is az életünknek a mozgató rugója. Honnan indultunk, kik vagyunk, és ugye annyi mindent kitalál az ember. Ugye már minden honnan származtatjuk magunkat, csak azt nem akarjuk elfogadni, hogy Isten kezéből származunk. Hogy Isten akarta a mi létünket, és ő indított. És ez így van a mai napig, hogy jó, ha ez fölragyog előttünk, hogy a létünk az Isten kezéből van. Ő akarta, hogy legyünk, mert terve van az életünkkel. Terve van az életünkkel. Na most ugye Jézusnak nem ott kezdődött az élete, hogy ő megfogant, aztán megszületett, hanem ő öröktől fogva van. És ő tudatosan döntött, hogy azt a mennyei létformát ott hagyja egy időre. Miért? Nem volt neki ott jó? Nagyon jó volt. Ugye, hiszen az a létforma is az ő kezei által jött létre. Minden általa lett, és mindennek ő az ura. Az atyával, a Szentlélekkel együtt uralkodtak és uralkodnak örökkön örökké. És akkor Jézus döntött, hogy eljön. Mert olyan nagy bajban van az ember, hogy szüksége van segítségre, bár az ember ezt nem akarja látni. A legnagyobb gondunk az, hogy nem vesszük észre a bajt. Nem vesszük észre azt a nyomorúságot, amiben vagyunk. És ha nem látjuk a bajt, akkor nincs szükségünk segítségre. Ugye, aki nem beteg, annak nem kell orvos. Ugye, maga Jézus is elmondja az őt hallgatóknak, hogy amikor támadják, vádolják, mi az, hogy te leülsz vámszedőkkel, bűnösökkel egy asztalhoz? Mi az, hogy nekik hirdeted a kegyelmet? És akkor mit mond, hogy hát igen, de vegyétek figyelembe, hogy csak a betegnek van szüksége orvosra, és én azért jöttem, hogy ezeket a betegeket meggyógyítsam. És aki beteg, az fog jönni hozzám. Aki bűnös, az keres engem, mert szüksége van a bűnbocsánatra, szüksége van arra, hogy visszataláljon az atyai házba, és én azért jöttem, hogy azt, aki elveszett, azt megkeressen, megmentsen, azt, akire rámondták, hogy már nem Ábrahám gyermeke, azt visszavigyem Istenhez, mert ő is Ábrahám gyermeke, hogy átélje, hogy igen, Istennek ő is fontos. Tehát Jézus tudatosan jött el, értünk ebbe a világba. És a zsidókhoz írott levél erről a Jézusról beszél. Őt állítja a középpontba. Úgy is lehetne nézni ezt a levelet, hogy ez egy himnusz Jézusról. Az elejétől fogva nem akar másról tudni, csak Jézusról, a Krisztusról, aki értünk áldozta az életét, aki bemutatta az egyetlen tökéletes áldozatot, és tényleg nem tud másról, csak Jézusról. Ha kinyitja a száját, ez a személy akkor azonnal bizonyságot tesz. Tehát annyit látunk, hogy ugye héberekhez íródott ez a levél, tehát olyanokhoz, akik megismerték ezt a Jézust, akik átélték a munkáját a saját életükben. Akik megtapasztalták, hogy Jézus meggyőzte őket, hogy ő a messiás. Ő az, akit vártak. Ugye héberekként várták, zsidóként várták a messiást, és ugye sokan elutasították őt, nem ismerték föl benne. De mi történt, hogy az ige meggyőzi. Jézus élete, lénye meggyőzi őket, mert csak ő tud minket meggyőzni. Arról, hogy ki ő. És arról, hogy nyomorultak vagyunk, arról, hogy segítségre van szükségünk, csak ő tud meggyőzni minket. Az igéje és a Szent Lelke által. Mi sokszor esünk abba a hibába, azt hiszük majd, mi meggyőzzük egymást. Hát nem. Ugye el lehet, tehát azt a jelenetet fölidézhetjük magunk előtt, amikor egész éjjel küszködtek, fáradtak a tanítványok, nem fogtak egy fia halat sem. És ott voltak elkeseredve, reménytelenül. És akkor Jézus megszólítja Pétert, és azt mondja, hogy evezzetek a mélyre, vessétek ki hálóitakat fogásra. És hát ugye nagyon nehezen tette ezt meg Péter, hiszen ez egy abszolút megalapozatlan tanács. Szakmailag megalapozatlan. Azt mondja, hogy a te szavadra mégis. Talán már hallotta korábban, hogy Jézus szólt, és történt valami. Több mint valószínű, hogy átélte, hogy az anyósát meggyógyítja Jézus, és hogyan a szavával, az ő szavának ereje van, ahol ez a szó behatol, ott történik valami. És kiveti a hálót, rengeteg halat fognak, és a végén oda megy Jézushoz, leborul előtt, és azt mondja, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. És Gyökösi Endre ezt úgy adja vissza, hogy Péter így fogalmaz, menj el tőlem, mert rongy ember vagyok. Na most, ugye, ezt nem mondta senki Péternek. Még Jézus se, hogy te igen, egy rongy ember vagy. Önmagáról mondta, hogy Jézusra nézett. De képzeljük el, hogy az a Péter, akit az evangéliumokból ismerünk, hogy olyan temperamentumos személy, azonnal van válasza, sőt, azonnal cselekszik, hogyha szükséges. Képzeljük el, ezt valamelyik halásztársa mondja neki, úgy szembefordult, te Péter egy olyan rongy ember vagy. Képzelj, elfogadja. Köszi szól, köszi, hogy szóltál. Hát tényleg az vagyok, és bűnbánatot tartok. Hát úgy nyakon vágta volna, hogy arról kódul. Értjük? Ez a mi meggyőzésünk. Az embert mindig az győzi meg, ha találkozik Jézussal, ha őszintén beletekint az ő lényébe, vagy őszintén hallja az ő szavát, és engedi, hogy az a szó a szíve, a lénye mélyéig hatoljon. No, tehát ezek így voltak, és hát a szerzőről igazán nem tudni semmit. Voltak sokáig, akik Pált tartották annak, aztán voltak, akik Barnabást, állítólag fölmerült. Némelyekben az is, hogy lehet, hogy Priscilla írta, és azért nincs név. Mert ugye abban a korban, hogyha esetleg azt látják, hogy ez egy női szerzőtől származik, akkor nem fogadják úgy el. De hát valószínűleg ez ki van zárva, és úgy lehet, ahogy Origenész mondta, hogy csak Isten tudja, hogy ki a szerző. De tehát mi ezt nem tudjuk. Kiknek szól? Héberekhez. De ugye ez is egy tág fogalom. Nem általánosságban a héberekhez, mert egyrészt már nem Izraelhez szól, ugye az ószövetségi néphez, másrészt meg csak úgy a héberekhez, kikhez. És hát vannak, akik úgy gondolják, hogy ez egy gyülekezethez szólhat, egy gyülekezet zsidó keresztjén részének. És ugye ennek a levélnek a végén ír valami olyat a szerző, hogy köszöntenek titeket az Itáliában lévők, az Itáliából valók. Ugye tehát a szerző körül vannak olyanok, akik hát onnan Rómából származhatnak, és küldik az üdvözletet. Tehát a levél bizonyára nem Rómában készül, valahol máshol, és ott vannak olyanok, akik valószínűleg a római gyülekezetnek a tagjai, vagy mondja Itáliából valók, tehát annak a résznek a keresztjénei közül valók ott vannak, és küldik az üdvözletet. Tehát kiknek küldhetik? Olyanoknak, akiket ismernek, olyanoknak, akik közül származhatnak. És így vannak, akik azt mondják, hogy ez a levél a római gyülekezetnek szól. A római gyülekezet zsidó részének. Ugye már a korintusi levélben láttuk azt, hogy problémák, vagyis a római levélben láttuk azt, hogy ugye ott voltak problémák. Ugye Claudius császár az összes zsidót elzavarta Rómából, mindegy volt, hogy keresztjén vagy ószövetségi zsidó, és majd később, pár év múlva, hiszen Néró vitette őket vissza, illetve engedélyezte, hogy menjenek vissza Rómába, és ugye mire újra visszatértek a keresztjének Rómába, hát a zsidó keresztjének, a pogány keresztjének kerültek többségbe. Tehát már sokkal többen voltak, és így konfliktusok alakultak ki, és elképzelhető, hogy ebben a helyzetben élő zsidó keresztjéneknek szól ez a levél is. És ebben erősíti, bátorítja, vigasztalja őket, mondhatnánk úgy is pártjukat fogja, melléjük áll, hisz szintén a 13. fejezetben a végén ugye így szól, hogy kérlek pedig testvéreim, viseljétek el ezt az intő szót. És ott az intő szó, tehát az intő kifejezés, az a paraklétoszból van. Tehát van, aki azt mondja, hogy gyakorlatilag a szerző úgy lép föl, mint paraklétosz. Ugye a paraklétosz például ugye az új fordítás úgy adja vissza, hogy pártfogó. Tehát a szerző melléjük áll, védelmébe veszi őket, és a figyelmüket Krisztusra irányítja. Azért ne arra nézzetek, amiben vagytok, amit elszenvedtek, ami nehéz, hanem nézzetek a megváltótokra, az Úr Jézus Krisztusra. És ugye mire helyezi a hangsúlyt, hogy Isten beszél, Isten szól, Istennek van szava. Igen, figyeljetek rá, mert ő most is szól, mert fontosak vagytok a számára. És Isten nem néma, Isten nem némul el, ugye ezt még néha keresztjének is úgy gondolják időnként, hogy Isten nem szól, mert azt nem hallom, hogy Isten szólna hozzám. Úgy érzem, hogy néma a Biblia. Ugye szoktak ilyen érzéseink lenni, szoktak ilyen helyzetbe jönni, hogy ott ülünk az ige fölött, és nem szól. De nem arról van szó, hogy Isten nem szól, Isten szól, hanem inkább arról, hogy valami miatt mi nem halljuk. Ugye valamikor volt az a reklám, ugye, hát nem tudom, a fiatalabbak ismerik-e, tudják-e, de lehet, hogy hallottak róla, hogy a hiba az önkészülékében van. Ugye, tehát amikor úgy érezzük, hogy nem szól az ige, akkor szabad ezt úgy komolyan venni, hogy a hiba az nem Istennél van, hanem nálam. Ugye, vagy kedden beszéltünk ugye Zakariásról, Keresztelő János édesapjáról. Ugye leélték az életüket, sokat könyörögtek, hogy legyen gyermekük, és évtizedeken keresztül nem volt, és úgy élték meg, Isten nem válaszol, Isten nem hallgatja meg az imádságot. Ugye? És hát nem Istennel volt a probléma, mert Isten ugye eltervezte, hogy lesz gyermekük, de majd az Isten szerinti időpontban. De Zakariás ezt nem értette. Ugye, sőt, még amikor az angyal kijelenti, akkor sem akarja érteni, és hittel elfogadni, hogy ugye, Isten számára nincs lehetetlen. És ez sokszor úgy nehéz tudatosítanunk, és hát így van, hogy Isten szól. És arra mutat rá, hogy régen is, ugye sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által. Tehát Isten beszélő, Isten kommunikál. Ugye kinyitjuk a Bibliát, látjuk, hogy Isten beszél. Még a bűneset után is. Ugye keresi. Ádám, hol vagy? Ember, hol vagy? És úgy gondolom, hogy ezt ma is mondja. Ma is ugyanúgy keresi az embert, fölteszi a kérdést, ember, hol vagy? Mert ugye az Ádám szó az embert jelent. Nem csak egy szemét kérdez és keres, hanem az egész emberiséget. Mindenkit. De benne személy szerint minket is. Ember, hol vagy ma? Kereslek. És nem ott vagy, ahol kellene lenned. Ugye Isten szól, hol vagy? Biztos, hogy mondja, hol vagy? Annyi helyen hirdetik az igémet, és te nem vagy ott, hát hol vagy? Én szólok, de közben panaszkodsz, hogy Isten nem szól, az Isten nem törődik velem, az Isten nem hallgat meg, de te nem vagy ott. ahol lenned kéne, ahol szól a szavam. De régen sokszor sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által. Ugye majd a bűneset után már Isten nem közvetlenül szólt az emberhez, hanem mindig hívott el valakiket, akikkel kapcsolatba került, olyan embereket, akik a maguk korában mindig az Istent tették az első helyre. Akik szerették Istent, akiknek összeforrt a szíve az Istennel, ugye, mint például Noé, és még már előtte is egy páran, utána is, ugye, vagy akár Mózes. Tehát Isten szól, és küldi az ő embereit, ugye azért, hogy tulajdonképpen ezek az emberei az ő tolmácsai. Lefordítják Isten üzenetét emberi nyelvre. És elmondják, hogy ki az Isten, mit akar, mi a terve veletek. És mindez azért teszik, hogy az emberek, vagy a Izrael népe, meghallva mindezt, válaszoljon Istennek, bízza rá az életét. Vagy ha bajba van, akkor kiáltson hozzá. Tehát ismerje meg úgy Istent a proféták által, hogy amikor nehéz idők jönnek, akkor bizalommal forduljon hozzá. Ja, és sokszor pontosan ezek a krízisek hozták azt, hogy lázadtak akár a pusztában Isten ellen. Mindez azt mutatta meg, hogy nem jól ismerték Istent, és ugyanúgy a mi életünkben is. Ugye, mert sok embernek nagyszerű az Isten addig, amíg minden rendben van. Ugye most egy szuper jó létben vagyunk, de ha ez megváltozik, hát most is kevesen keresik az Istent. Most meg lehet, hogy pont ez a baj, hogy ellustul a szívünk, ugye, mert mindenünk megvan, ugye, mert a jólét inkább eltávolít. De majd azért meg lehet nézni, hogy azok, akik még hűségesek, vajon kitartanak-e, ha rosszabbra fordul, ha nyomorúság lesz, ha üldöznek az igéért, üldöznek Krisztusért. Ugye, hát mit beszélünk ilyenről? Mert Jézus azt mondta, hogy lenni fog. Lenni fog. Nem fogunk ebből mi se kimaradni. De vajon akkor tudunk-e meríteni erőt abból, hogy tudom ki az Isten? Akkor ad-e erőt az az ige, amit megtanultam, amit befogadtam? És de sokféleképpen szólt Isten. Ami azt jelzi, hogy nem csak profétákon keresztül, hanem az események által, vagy a Bálámra gondolunk, a szamarán keresztül. És Istennek mindig van szamara, vagy Istennek mindig van szethala, ugye, amin keresztül tud. Sőt, még ugye az új szövetségben is Isten egy szamarat használ arra föl, hogy az Úr Jézus bevonuljon Jeruzsálembe. Tehát vannak eszközei, amiken keresztül megszólít minket. Miért használ ilyen eszközöket? Mert egyszerűen nem akarjuk hallani az ő szavát. És akkor erre van szükségünk. Vagy szól a természet erőin keresztül. Gondoljunk a tanítványokra, hatalmas viharba kerülnek, és ugye ott küszködnek. És az a vihar nem véletlenül jön, mert ezáltal szólítja meg őket az Úr. Ezáltal szól, hogy emberek, felejtsétek már el, amit eddig halászként tanultatok, gyakoroltatok. És ismerjétek föl, hogy most már még a tengeren is, még a hajóban is rám van szükségetek. Vegyétek észre, hogy hiába értetek ehhez a szakmához, nem tudtok mindent megoldani, és forduljatok hozzám. Tehát a vihar az sokszor azért van, hogy az embert eljutass oda, hogy te itt nem tudod megoldani, és szükséged van Jézusra. És mi történik? Amikor már süllyedni kezd a hajó, akkor oda mennek, felkölt, és azt mondják, ments meg minket, mert elveszünk. De sokszor a vihar pontosan ezt a célt szolgálja, hogy döbbenj rá, hogyha te Jézus nélkül akarod megoldani az életed problémáit, el fogsz veszni. El fogsz veszni, nem fog sikerülni. De fordulj oda Jézushoz, hív segítségül. És ugye mi történik, hogy átélik Jézusnak a hatalmát. És azt mondja, hogy ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. Azt mondja, igen, régen szólt Isten sokféle formában, ott van az Ószövetség, ki lehet nyitni, és átéljük, hogy hány próféta által szól, de az utolsó időkben, vagy végső időkben a fiú által szólt hozzánk. Hát miért szólt hozzánk a fiú által? Hát azért, mert az előző szavait nem igazán hallották meg. Mert nem vették komolyan. De nem vették komolyan. És akkor Isten azt mondta, hogy elküldi a fiút. És majd ő általa fog szólni személyesen. Tehát az, hogy Jézus megszületett ebbe a világba, eljött, ugye Isten testben erre a földre, azért történt, hogy így személyesen tud megszólítani. Ide jött személyesen. Ugye ez hasonló, ugye csak más mértékkel nézve, amikor ugye egy vezető elmegy személyesen és megnézi, hogy végzi a feladatát, az ő beosztottja, vagy hogyan él az ő népe. És így jött el Jézus, hogy, és benne Isten, hogy személyesen találkozzon velünk, személyesen megszólítson minket, és lehetőség legyen arra, hogy mi is személyesen szólítsuk meg. El tudjuk mondani azt, amiért keressük. És ez fontos. A végső időkben fia által szól hozzánk. A fia által, a fiú által szól. Tehát Isten szól ma is, de ma már a fiú által. A fiú Isten utolsó szava. Mondhatnánk, hogy Jézus Isten grandiózus szava. Az utolsó hatalmas szava. Nincs más szava Istennek ma az emberhez, csak egyedül Jézus. És itt kell nekünk karácsonyra is tekinteni. Itt kell Jézusra nézni, hogy ő Isten szava hozzánk. És nincs más szó, és ne keressünk mást, és ne várjunk különleges kijelentéseket, mert nincs más, csak egyedül Jézus. Csak az ő neve által juthatunk életre. Ugye nem adatott más név, csak az Úr Jézus Krisztus neve, aki által üdvözülhetünk. És mit mond még az ige? Hogy ha meg akarjátok ismerni Istent, most már Jézusra nézzetek. Őt figyeljétek, mert ő Isten dicsőségének a kisugárzása. Ugye, hogyha közelébe mentek, ha figyelitek, akkor meg fogjátok látni, hogy Isten dicsősége ragyog át az ő életén. Meg fogjátok tapasztalni a szavában. Ugye azt mondták, hogy úgy, nem úgy beszél, mint a papok, a farizeusok, hanem hatalommal szól, teljhatalommal. És a szavának ereje van, súlya van. Ugye visszautalok az előbb említett történetre. Ugye Jézus szól, amikor a tanítványok bajba jutnak, nem tudnak csinálni semmit ott a tengeren. És Jézus szól egy szót, és elcsendesedik a vihar. Az a szavának hatalma van. Ki ez? Hogy a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. És mi mit válaszolunk rá? Hogy ki ez? Én már ki tudom mondani, hogy igen, ő az én Uram. Megváltom. És igen, tudom, hogy őnek ilyen hatalmas szava van. És a szívemben, a lényemben lévő viharokat is itt le tudja csillapítani. le tudja csillapítani az emberek közötti vihart is, amivel mi nem tudunk meg, nem tudunk boldogulni, azt ő meg tudja oldani. És Isten lényének a képmása. Isten lénye tükröződik Jézusban. De tehát Jézusban Isten jelent meg ebben a világban. És Isten olyan, mint Jézus. És hogyha keresem, hogy ki, akkor őre kell nézni. És az ő lényében megláthatom az Istent. Ugye milyen az Isten? Olyan irgalmas, olyan lehajló, amilyen Jézus volt. És ha tudni akarom, akkor figyelni kell azokat a történeteket, amik róla szólnak. Hát Isten pont olyan. Ahogy Jézus akarja, hogy meggyógyuljon a leprás, akarja az Atya is. Ahogy Jézus meg akarja gyógyítani a gadarait, ugyanazt akarja az Atya is. És hogy Jézus azt akarja, hogy megszabaduljunk a bűnátkától, azt akarja az Atya is. Én és az Atya egy vagyunk, mondja Jézus. És ha figyeljük, akkor ez felragyoghat előttünk. Aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított a mennyei felség, jobbjára ült. Milyen csodálatos, hogy mondja, ő Isten dicsőségének kisugárzása, lényének képmása, tehát maga Isten, maga ennek a világnak az ura, sőt az egész univerzum ura, és hát mivel foglalkozik? Hogy megtisztítson minket a bűntől. Megnyitotta az isteni patyolatot. Ha megtisztítson, és nem félti a kezét, hogy koszos lesz. Hozzánk mer nyúlni. Amikor Jézus a gadarai felé ment, akkor a tanítványok, de Jézus, mit csinálsz? Nem szabad őt megérinteni. Koszos, meg fertőző. És megérintette, hogy megtisztítsa. És gondoljunk bele, hogy így akarja az életünket megérinteni. Nem húzza vissza a kezét, hogy te már túl mocskos vagy. Ehhez nem nyúlok. Meg lehet, hogy meg is fertőzöl. Ja, nézzük ma magunk körül az életet, hányszor látni, hogy bizony, az a maszk itt maradt. Mert félünk. Megfertőz. Vagy nem is fogok vele kezet meg. Mindjárt csuhingoljuk lefele. Valami fertőtlenítővel. Na de, Covid előtt láttunk maszkot. Esetleg a műtőbe. Láttunk? Nem. Hogy itt maradt? Hogy ránk rakódott, hogy vigyázz, ahhoz ne nyúj, mert megfertőz. És eljött a dicsőség ura, és se kesztyűt nem húz, se maszkot nem vesz, oda jön megtisztítson. Hogy tiszták legyünk, hogy fehérebbek legyünk, a hónál is. Hát nem fantasztikus? És ő hatalmasabb az angyaloknál, minden mennyei lénynél egy az Atyával. Ugye azért ír az angyalokról, mert a zsidók ugye ismerték az Ószövetségét, tudták, miről van szó, és azt mondja, hatalmasabb. Jézus az egyetlen, ő a fiú, csak neki mondja, ugye Isten, hogy fiam vagy te, ugye atya leszek, ő fiam lesz, és akkor bevezeti az első szülöttet a világba. Nem fantasztikus, Isten bevezeti a fiút a mi világunkba, de hogy vezeti be? Egy csecsemő, egy szegény családba született csecsemő képében. Hát ilyet nem vár a világ. De és azt mondják, hogy a Biblia elmaradott. Hát mennyire egyenrangúvá tette az embert. Ugye a szegény gyermek, egy szegény ács családjába született gyermekben látja meg a napvilágot az Isten. Ő oda akar megszületni. És ez annyira fölfoghatatlan, hogy a bölcsek nem is voltak erre vevők. Ugye megérkeznek Jeruzsálembe, már leveszik a szemüket a csillagról, mert nem logikus. Ha egy király születik, az jelenlegi uralkodó családjába, meg a palotájába születhet meg. És mennyire más az Isten. És mennyire más Jézus, mint mi vagyunk. Tehát jó elcsodálkozni Jézuson, és látni, hogy mennyire más ő, és leborulni, imádni, dicsőíteni. És hát ugye mit mond, hogy ugye elpusztul az ég és a föld, de te megmaradsz. A te esztendeid nem fogynak el soha. Minden elmúlik ezen a földön, mert a bűn megítéltetik. Egyedül Isten az örökké való. És ez az örökké való Isten, a mi Urunk Jézus. És aki hozzátartozik hitáltal, az is örökké él. És adja az Úr, hogy mi is megismerjük ezt az Urat, mi is tudjuk dicsőíteni, mi is meglássuk az ő lényében az Atyát, és az életünk tegyen róla bizonyságot. Ahogy Jézus lénye kisugározza az Atya dicsőségét, kérjük el, hogy a mi életünk is így sugározza ki a mi megváltónkat ebbe a világba, mert szükség van rá. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezt a levelet, köszönjük, hogy ez is rólad szól, mint ahogy minden rólad szól, Urunk. Minden téged dicsőít, kivéve az embert, aki nem akar meghódolni előtted, nem akar téged imádni, dicsőíteni, nem veszi észre, hogy csak a te hatalmadnak alárendelve élhet jó és teljes életet. De köszönjük, Urunk, hogy te ehhez az emberhez eljöttél, és megszólítasz ma is sokakat, és kiemeled őket, és kiemelsz minket azok közül, akik nem értik, nem hallják a te szavad, azok közül, akik magukra építenek, és nem tartanak rád igényt, akik maguk akarnak istenek lenni. Köszönjük, hogy ebből a világból kihívsz minket, és beleépítesz a te országodba, beleépítesz a veled való élő kapcsolatba. Áldott légy, Urunk, hogy ma is szólsz, és beleszólsz a mi személyes életünkbe. És általa kihívsz a bűneinkből, nyomorúságainkból, elrontottságunkból, és hívsz egy új életre veled. Köszönjük, Urunk, hogy te elmentél egész a Golgotáig, és szent véreddel tisztítasz meg, és olyan jó látni, Uram, hogy te nem húzod vissza az kezedet a mi életünktől. Nem mondod azt, hogy ezt nem szabad megérinteni, mert fertőző, hanem te azért jöttél, hogy a bűn fertőjét lemosd rólunk, hogy megtisztíts attól a méregtől, Uram, ami a bűn által belekerült a mi szívünkbe, a mi életünkbe. És köszönjük, hogy kiemelsz egy új életre, egy neked szolgáló, téged dicsőítő életre, és add, Uram, hogy tudjuk vinni az evangéliumot, elmondani másoknak is, hogy te vagy a reménység. És Uram, így segíts minket az ünnepek felé is, hogy valóban rád emeljük tekintetünket, ne a külsőségek kössenek le minket, ne elégedjünk meg, Uram, ennek a világnak a dolgaival, hanem ad, hogy eljussunk hozzád, és fölismerjük, hogy te nem egy csecsemő vagy, hanem élő Úr, aki meghaltál értünk, és feltámadtál, és élsz örökkön örökké. Kérünk így, te vonj magadhoz közel, és hadd halljuk meg minél többen a te szavadat, és segíts, hogy ez a szó eljusson a szívünkig, átalakítson, és tanítmánnyá formáljon minket, és adj növekedés ebben a tanítványságban. Így visszük eléd, Uram, a betegeket, egyedül élőket, megfáradtakat, azokat, akik olyan elhagyatottnak érzik magukat az ünnepekben, hadd éljék át, hogy te értük is jöttél, és számukra te vagy a legnagyobb ajándék, és mindannyiunk számára te vagy a legnagyobb ajándék. És add, Uram, hogy így fogadjunk el téged ajándéknak, áldásnak, életnek. És kérünk, Urunk, így családokért, gyermekekért, könyörgünk, Uram, a háborúzókért, a háború miatt szenvedőkért, azokért a családokért, ahol meghaltak a háborúkban sokan, azokért, ahol a gyermekek magukra maradnak. Uram, könyörülj, hogy az emberi bűn, gonoszság ellenére fölismerjék a te szeretetedet. Könyörülj, hogy mindezt a nyomorúságot ne rád hárítsák, hanem ismerjék föl, hogy te tudsz ebből adni szabadítást, és kiáltsunk hozzád szabadításért, békéért, mert te tudsz adni egyedül, ha benned megbékülünk. Kérünk, Urunk, így gyermekekért, fiatalokért, különböző felekezetekért, a te népedért, Uram, hogy lehessünk a te eszközeid ezekben a napokban, hogy eljusson minél több helyre a te drága szavad, életet adó szavad, és kérünk így egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, de mennyben, úgy itt a földön is. Amely mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, ha az Úr akarja és élünk, legközelebb szombaton délután 2 órától a mentőmisszió találkozójára kerül sor, majd vasárnap, advent 4. vasárnapján 10:30-tól lesz istentisztelet, azt követően december 24-én kedden délután 3 órától lesz a karácsonyi istentisztelet a templomban. Karácsony első és második napjain délelőtt 10:30-tól szintén a templomban lesz az istentisztelet. Karácsony első napján az Úr Szent Asztalát megterítjük, az Úrral való közösségbe várunk mindenkit szeretettel. Befejezésre az 512. dicséret 6. versét énekeljük, szólj és csitítsd a búd. Mert bó és kingő törnek, szólj, hogy legyen szabad, írts gyógyító erő, szólj dicsőséged úgy, még szebben tűnj.